Ekkor ismerkedett meg egy bizonyos vancrammal. Mit mondtál, hogy hívták? Julius van Krem, alig ha nem holland a pasas. Szerinte igazi úriembernek látszott, és a Perapalesban lakott. Megré összevonta a szemöldökét, próbálta felidézni magában, mire emlékezteti ez a név. Biztos volt benne, hogy nem először hallja. Tudod, hány éves az a Van Krem? Sokkal idősebb volt nála. Már akkoriban is elmúlt 50, ami azt jelenti, hogy mostanság úgy 70 lehet. Meghalt. Nem tudom. Várjon csak. Megpróbálom szép sorjában mesélni, hogy semmit se felejtsek ki. A nő mutatott magáról egy fényképet abból az időből, meg kell hagyni, még szép asszony volt, érett, de kellemesen érett. És mivel foglalkozott az a Van Krem? A nő nem tudja, de úgy látszik, nem is érdekelte. A pasas több nyelven is folyékonyan beszélt, főleg angolul meg franciául. Meg németül. Követségi estélyekre járt. Állítólag szerelmes lett a nőbe, és egy ideig együtt is éltek. A Perapalesban. Nem. A pasas bérelt neki egy lakást a szálloda közelében. Ne haragudjon rám, főnök, ha nem tudom pontosabban megmondani. Ha sejteni, milyen keservesen sikerült ennyit is kiszedni belőle. Folyton a szavamba vágott, mesélni akart valami nőről, akivel mit tudom én, melyik mulatóban ismerkedett össze, elmondta volna az egész élettörténetét. Aztán meg sopánkodni kezdett, és azt hajtogatta, hogy tudom, hogy maga rossz anyának tart. Végül megkínált egy pohár likőrrel. Kábítózni ugyan nem kábítózik, de tütükélni azért szeret. Kaszinó előtt soha, jelentette ki. Csak akkor iszom, ha már nem játszom. Egy pohárkával, hogy feloldjam az idegfeszültséget. Hosszan fejtegette nekem, hogy az összes emberi tevékenység közül a játék a legkimerítőbb. Visszatérek Vancramra. Néhány hónap elteltével a spiné rájött, hogy terhes. Ez először fordult vele elő. Nem akarta elhinni. Elmondta a szeretőjének, és arra számított, hogy az majd azt tanácsolja, hogy vetesse el. Hajlandó lett volna rá. Nem tudja. Úgy beszél a dologról, mintha a sors űzött volna vele valami rossz tréfát. Már százezerszer teherbe kellett volna esnem, és tessék, akkor következett be, amikor 38 éves lettem. Szóról szóra így mondta. Vancramnak a szeme serebbent, sőt néhány hét múlva arra kérte, hogy menjen hozzá feleségül. Hol volt az esküvő? Isztambulban. Éppen ez bonyolítja a helyzetet. Szerintem a nő tényleg szerelmes volt belé. A pasas elvitte egy irodába, még csak azt sem tudja, mifélébe, ő aláírt valami papírokat, és elmondott egy esküt. De mivel a pasas állította, hogy házasok, ő elhitte. Néhány nap múlva azzal állt elő ez a Van Krem, hogy költözzenek át Franciaországba. Együtt? Igen. Felültek egy olasz hajóra, és Marseille-be jöttek. A nőnek Madame Van Krem névre volt kiállítva az útlevele. Nem. Ezt én is megkérdeztem tőle. Állítólag nem volt idejük új útlevelet csináltatni. Két hetet töltöttek Marseille-ben, aztán átjöttek Nizzába. Itt született meg a gyerek. Szállodában laktak. Béreltek egy jobbfajta lakást, nem messze a Promenade des Anglaistól. Két hónappal később Van Krem lement cigarettát venni, nem jött vissza, a nő azóta se látta. Hírt se kapott felőle. A pasas többször is írt neki hol innen, hol onnan, Londonból, Kopenhágából, Hamburgból, New Yorkból, és mindig küldött valamennyi pénzt. Jelentős összeget? Néha igen. Máskor szinte semmit. És mindig azt kérte, hogy az asszony írjon magáról, de főként a lányukról. És a nő írt is neki. Igen. Gondolom, posteres tante. Igen. Akkor tájt kezdett játszani. A lánya közben megnőtt, iskolába járt. Louis soha nem is találkozott az apjával. Két hónapos volt, amikor az apja odébb állt, és nem is tért vissza többé Franciaországba, legalábbis a felesége tudtával nem. Az utolsó csekk tavaly érkezett tőle meglehetősen tisztes összegről, de a nő egyetlen éjszaka eljátszotta az egészet. Van Krem soha nem érdeklődött, hol a lánya. Tudja egyáltalán, hogy Louis Nizzából Párizsba költözött. Tudja. Csak az anya nem tudta megadni neki a lány címét. Ez minden, pajtás, nagyjából. Az volt az érzésem, hogy nem egészen őszinte, amikor azt állítja, hogy semmit se tud a férje pénzügyeiről. Jaj, majd elfelejtettem a legfontosabbat. Néhány éve, amikor meg kellett újítania a személyi igazolványát, Madame Van Krem névre akarta kiállítatni. Kérték tőle a házasságlevelet. Megmutatta az egyetlen papírját, a török nyelvűt. Gondosan megvizsgálták, elküldték a török konzulátusra. Végül közölték vele, hogy a papír nem ér semmit, ő pedig egyáltalán nincs férinél. Érzékenyen érintette a dolog. Nem. Semmi sem érinti érzékenyen, legfeljebb az, ha 12-szer egymás után a piros jön ki, amikor ő a feketére játszik. Ahogy hallgatja az ember, az a benyomása támad, hogy nem is valóságos személy. Nem ugyanabban a világban él, mint mi. Amikor beszéltem neki a lányáról, szikrányi érzelmet nem mutatott. Csak annyit mondott, remélem, nem szenvedett nagyon. Gondolom, most lefekszel. Sajnos nem. Át kell mennem Juan Lepincsbe, nyakon csíptek egy kaszinói csalót. Nincs már szüksége rám, főnök. Egyelőre nincs. Egy pillanat. Mutatott neked fényképet az ex-férjéről. Kértem. De úgy látszik, csak egy képe volt róla, azt is a tudta nélkül csinálta, mert a pasas utálta, ha fényképezik. Aztán a lánya nyilván elcsorta a fotót, amikor elment Párizsba, mert azóta nincs meg. Köszönöm. Megréletette a kagylót, de ahelyett, hogy a párnára hajtotta volna fejét és eloltotta volna a villanyt, fölkelt, és megint megtömte a pipáját. Madame Crémieux említette ugyan, hogy az albérlője egy fényképet hord a tárcájában, de Maigret akkor még minden figyelmét a lányra összpontosította, és nem tulajdonított jelentőséget a dolognak. Továbbra is csak áldogált ott, pizsamában, papucs nélkül, mezítláb. A felesége óvakodott bármit is kérdezni tőle. Talán az álma miatt egyre lobnon járt a fejében. Nem azt ígérte neki nem is olyan régen, hogy majd én is folyamatosan tájékoztatom az ügyről. Márpedig Julius Van Krem létezése könnyen fordulatot hozhat a nyomozás menetében. Reggel azonnal telefonálok neki, dünnyögte. Mit mondasz? Semmit. Csak magamban beszéltem. Aztán mégiscsak kikereste a balfácán otthoni számát. Így már nem érheti semmi szemrehányás. Halló! Beszélhetnék, kérem, a férjével. Bocsásson meg, hogy fölébresztettem, de nem aludtam. Legfeljebb egy-két órát alszom éjszakánként. Lognom felesége volt az, a megszokott csípős, de siránkozó stílusában. Maigret főfelügyelő vagyok. Megismertem a hangját. Szeretnék néhány szót váltani a férjével. Azt hittem, magával van. Nekem legalábbis azt állította, hogy most magának dolgozik. Hánykor ment el hazulról? Rögtön vacsora után. Bekapta az ételt, és már indult is, azt mondta, hogy valószínűleg nem jön haza éjszaka. Nem mondta meg, hová megy. Sose mondja meg. Köszönöm. Nem igaz, hogy magának dolgozik. De igaz? Akkor hogy lehet, hogy maga nem is tudja? Nincs feltétlenül tudomásom arról, hogy éppen merre jár. Az asszony nem volt meggyőzve, tovább gyanakodott, hogy a főfelügyelő csak fedezi a férjét, és nyilván még több kérdése is lett volna. De Maigret gyorsan letette a kagylót, aztán rögtön hívta a második kerületi kapitányságot. Egy bizonyos ledent vette fel a kagylót. Nincs ott Lognon. Egész éjjel besetette a lábát az irodába. Köszönöm. Ha megjönne, mondd meg neki, hogy hívjon föl otthon. Értettem, főfelügyelő úr. Ekkor rossz érzése támadt, olyas formán, mint álmában. Hirtelen nyugtalanítani kezdte, hogy Lognon odakint mászkál, anélkül, hogy akár csak halványan is jelezte volna, mi áll a szándékában. Az éjszakai mulatókban már semmi keresnivalója nem volt, a taxisok sem érdekesek. A jelek szerint a Romeóban sem derülhet ki semmi lényeges. Márpedig Lognon vadászatra indult. Lehet, hogy valami nyomra bukkant. Maigret nem volt féltékeny a kollégáira. Ha sikeresen zárult le egy-egy ügy, majdnem mindig a nyomozóinak tulajdonította az érdemet. Ritkán nyilatkozott a sajtónak. Ma délután is Lucas-t bízta meg a rendőrségi tudósítók fogadásával. Most azonban mégis piszkálta a csőrét a dolog. Mert az tényleg igaz ugyanúgy, ahogy az álmában, hogy Lognon egyedül van,